A mikrofonnál Borsovszky Tibor. Kedves hallgatóink, ma egy több részes sorozatot kezdünk el az önök számára, amely a kereszténység alakulását történelmi és régészeti dimenziókban mutatja meg a Kárpát-medencében. Szeretnénk visszatekinteni az időben, hogy miképpen alakult keresztény elődeink élete, és milyen régészeti emlékek maradtak fenn utánuk. Az első résznek azt a címet adtam, hogy a Római Birodalom és a kereszténység kapcsolata Pannonia provinciában. Ehhez a részhez segítségül hívtam dr. Nagy Levente tanárurat, aki ennek a korszaknak kiváló tudója. Segítségül hívtam még emellett Fúró József urat is, aki szintén történelemtanár, és kiválóan tudja ezt a korszakot. Szerbusztok, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban. Ne húzzuk az időt, tisztelt hallgatóink, szerintem vágjunk is bele a témába, mert igen izgalmas, és sokat fogunk megtudni az ókori kereszténységről tanár úr által. Engedd meg, Levente, hogy mindjárt egy kérdéssel kezdjük ezt a riportot. Mikor jött létre a Római Birodalmon belül Pannonia provincia?
Tisztelettel üdvözlöm én is a rádió hallgatókat, és hálásan megköszönöm a felkérést. Augustus császárnak, a principátuszár uralkodásáról sokat tudunk a történelem könyvekben. Hozzá kötődik az, hogy stratégiai szempontból fontosnak látta azt, hogy Itália és a Balkán között legyen egy összeköttetés. Erre a Száva és a Dráva völgye volt a legalkalmasabb, hogy el lehessen jutni Észak-Itáliából a Balkán felé. Ezért uralkodásának az idején nagy valószínűséggel a Drávától délre elfoglalta a későbbi Pannonia provinciának a területét. Önéletrajzában, amelynek a feliratos töredékeit Ankarából egy tiszteletére épült templomból ismerjük, azt állítja, hogy eljutott egészen a Duna folyóig, a birodalom határait a Dunáig kiterjesztette. Régészeti adatok alapján úgy tűnik, hogy a Drávától északra ekkoriban még a római birodalommal békességben élő közösségek éltek, ezért amennyire a régészeti adatokból következtetni tudunk, a következő császár idején, Tiberius császár idején történt meg a Dunántúlnak a meghódítása Drávától északra. Nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt a Borostyánki út, ami Magyarország nyugati részén keresztül vezet végig, és Ausztria keleti részén is, Carnuntumnál elhagyja a Dunát, és egészen a Baltikum felé vezet. Ez már az őskor, a bronzkor óta nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt. Borostyánt hoztak rajta, rabszolgákat is, akár, amelyek nagyon fontosak voltak Itália számára, hiszen a borostyán ékszereknek nagyon fontos szerepet tulajdonítottak a rómaiak, és ez a borostyánki út, ez egyúttal hadiútnak is számított, hiszen ezen az útvonalon tudtak a római katonák a Duna felé haladni. Jelenleg ismereteink szerint Tiberius császár idején már a borostyánki útnak a zónáját akár elfoglalhatták a rómaiak, kinézték maguknak a győri belvárosban talált püspöki székhelynek a területét, a Káptalandombot, ott már Tiberius császár idején egy faszelkezetű palánktábort építettek, és a legújabb vizsgálatok alapján Tiberius császár idején eljuthattak egészen a Budáig, a vízivárosig, ugyanis a Bem tér környékén, a víziváros területén van egy erőd, ahol a legújabb vizsgálatok alapján Tiberius császár idejéből származó kerámia töredékeket sikerült találni az ásatások során. Az azt jelenti, hogy a mai Budapest első és második kerületében a víziváros területét már kinézték maguknak a rómaiak, mint nagyon fontos stratégiai szempontból nagyon fontos helyet. Későbbiekben a Duna mentén Claudius császár idején legkésőbb még több erődöt építettek, a mai Paks Dunakömlőd területén felépítették Lusszónium erődjét, a Duna szekcsőnél felépítették Lugio erődjét, ezek nagyon fontos erődítmények lettek a Dunaparton, és a Lugio erődje az is volt nagyon fontos, mert a Dél-Alföldön keresztül vezetett egy út, ugye a mai Szegeden keresztül, Erdély irányában, amely majd Dácia provincia elfoglása után nagyon fontos lesz. Tehát a rómaiak nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Dunáig kiterjesszék birodalmuk határait, és ez egyébként Augustusnak a koncepciója is volt. Miért is volt fontos a Duna a rómaiaknak? Nem csak a határ szempontjából, hogy a birodalmat védje a barbárokkal szemben, hanem nagyon fontos kereskedelmi útvonal is lett a Krisztus utáni első századtól kezdve, de főleg a második és harmadik században, hiszen gyakorlatilag a Bajorországtól a Fekete tengerig nagyon fontos kommunikációs folyosó és kereskedelmi útvonal lett a Duna, hiszen a szárazföldi szállításokhoz képest a vízi úton történő kereskedelem, vízi úton történő áruszállítás nagyon fontos lehetett nekik. Stratégiai szempontból indokolt volt, tehát Pannónia és ezzel együtt a Dunántúl elfoglalása, és még egy másik nagyon fontos stratégiai szempont, amit meg kell említeni, hogy Itáliához ez a terület volt a legközelebb. Az azt jelenti, hogy amikor polgárháborúk voltak későbbiekben, drónkövetelők léptek föl, két alkalommal is, Krisztus után 69-ben a polgárháború idején, négy császár évében és, vagy 193-ban a Szevírus dinasztia uralomra jutása idején is, a római hadsereg, a pannóniai római hadsereg volt legközelebb Itáliához, ők értek el a leggyorsabban, hogy átvegyék Rómában a hatalmat a Borostyánki úton keresztül.
Tanár úr, következőt szeretném tőled még megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a provincián belül milyen népek éltek itt abban az időben? Ha néhány mondatot mondaná hallgatóinknak.
Részben írott források alapján tudunk ezekről a népekről, az idősebb Plinius egy természettudományos enciklopédiát írt, amelyben földrajz is van a harmadik könyvben, emellett a Strabón földrajztudósnak Geografika című művében, emellett pedig feliratokon szereplő névanyag alapján és régészeti leletek alapján is azt látjuk, hogy Pannóniában kétféle népcsoport élt, és kétféle nyelven is beszéltek az itt élő őslakosok. Az egyik ugye az illír nyelvcsaládhoz tartozó pannon nyelv lehetett, és a pannonok, pannon törzsek éltek itt, ezen kívül pedig a Krisztus előtt 5.-4. századtól kezdve kelták népesítették be a későbbi Pannónia területét, tehát pannonok és kelták voltak az őslakosok, és a Krisztus utáni első században pedig római bevándorlók, római telepesek, veteránok, kiszolgált katonák érkeztek, akik számára földet osztottak, például Szavária kolónia, a Dunántúl első római városa így jött létre, és a kelták és pannonok mellett az Itáliából érkező rómaiak is birtokba vették a területet.
Értem. Tisztelt hallgatóim, kérem hallgassanak meg egy ókori keresztény himnuszt. Menjünk tovább, tanár úr. A kereszténység milyen módon terjedt itt el végül?
A legkorábbi adataink ezzel kapcsolatban a Krisztus után 3. századból, inkább a 3. század második feléből származnak. Pötóvió városa nagyon fontos gazdasági és kulturális központ volt a római birodalom idején, Pannóniában, az illirikumi, tehát a közép-dunavidéki illirikumi vámkerületnek volt a központja, és számos kultúrának és vallásnak a központja volt itt Pötóvió városa, és Pötóvió városában a 3. század második felében megjelenik a szemünk előtt egy püspök, Viktorinosz püspök, aki a legkorábbi ismert pannóniai püspök. Véletlenül maradtak fent a művei, mert Szent Jeromos 4. század végén olvasta és használta ezeket a műveket. Ez a Viktorinusz püspök biblia magyarázatokat készített. Sajnos a biblia magyarázatoknak a többsége elveszett. A Teremtés könyvének magyarázatából egy részlet maradt fönt, a Jelenések könyve magyarázata ismert, és még egy kis töredék is, ami talán a Máté evangélium magyarázatából származik, és itt a Teremtés könyvének és Jelenések könyvének magyarázatából kirajzolódik egy olyan kép, hogy itt egy virágzó kis keresztény közösséget vezethetett Viktorinusz 3. század második felében. Azt tudjuk, hogy vértanú halált halt, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Legkésőbb a nagy keresztény üldözések idején halhatott meg 303-ban, de az is lehet, hogy egy korábbi üldözés idején, még ugye a 258-260 körül, vagy a kettő között időpontban. Azt viszont tudjuk, hogy nagyon tudós ember volt ez a Viktorinusz püspök, ugyanis az ókeresztény irodalom számos művét ismerte és felhasználta a Biblia magyarázataiban, és olyan ókeresztény irodalmi műveket olvasott és használt, amelyek második és harmadik századiak voltak. A legkésőbbi forrás, amit felhasznált a műveinek megírásakor, a 250-es évekre keltezhető, az azt jelenti, hogy valamikor a 250-es évek után írhatta a műveit 3. század második felében.
Tisztelt hallgatóink, most pedig hallgassunk meg egy részletet Fúró József tanár úr által, ami a dr. Nagy Levente tanár úr könyvének egy része, amelynek a címe Pannóniai városok, mártirok és erekék. Én átadnám a szót Fúró József tanár úrnak, tiéd a szó, parancsolj!
Iréneusz püspök szenvedés története. A Diokleciánusz és Maximiánusz császárok alatti keresztény üldözés idején, amikor a keresztények sokféle küzdelemben harcoltak együtt, a zsarnokok által rájuk mért halálbüntetéseket Istennek fölajánlott szívvel vállalva örök jutalmakban részesültek. Így esett ez meg Isten szolgájával, Sirmium városának püspökével, Iréneusszal is, akinek küzdelmét nyomban előadom, és dicsőségét megmutatom nektek. Ő méltónak találtatott nevének viselésére, vele született szerénysége és Isten iránti félelme okán, akinek helyes cselekedetekkel szolgált. Eképpen fogták el és vitték Próbusz, Pannónia helytartója elé. Próbusz ezt mondta neki: az isteni parancsoknak engedelmeskedve áldozz az isteneknek. Iréneusz erre így válaszolt: aki az isteneknek és nem az Istennek áldoz, gyökerestől kipusztul majd. A legkegyesebb uralkodók parancsolták, hogy áldozz, vagy kínzásoknak kell alávetned magad. Nekem az a kötelességem, hogy inkább alávessem magam a kínzásoknak, mint sem, hogy Istent megtagadva a démonoknak áldozzak. Áldozz, vagy megkínoztatlak. Örülök, ha megteszed, hogy az én uram szenvedéseinek részese lehessek. Próbusz erre megparancsolta, hogy kínozzák meg. Miközben igen kegyetlenül gyötörték, ezt mondta neki: mit mondasz erre, Iréneusz? Áldozz hát! Az én Istenemnek áldozok, akinek mindig áldoztam a helyes hitvallás szerint. Amikor megjöttek rokonai, kínvallatását látva, könyörögtek hozzá. Gyermekei lábát áltörelve kérték: könyörülj magadon és rajtunk, apánk! majd fiatalságát sírató felesége is gyászos arccal kérlelte őt. Szülei egyre gyászolták és siratták, rokonai nyöszörögtek, szomszédai üvöltöttek, barátai siránkoztak, és mind azt kiabálták neki, könyörülj zsenge fiatalságodon. De őt állítólag visszatartotta erősebb vágyakozása az örök életre, az Úr parancsát szem előtt tartva, amely így szólt, aki megtagad engem az emberek színe előtt, azt én is megtagadom atyám színe előtt, aki az égben van. Egy szó mint száz, szóra sem méltatva őket, egyiküknek sem válaszolt. Ehelyett sietett, hogy az égi hívásnak eleget téve eljusson az Úrhoz. Próbusz helytartó ezt látva így szólt. Mit mondasz most, Iréneusz? Nézd könnyeiket, és fejezd be ezt az őrültséget, még fiatal vagy, és áldoz hát! Iréneusz erre azt válaszolta. Ha nem áldozok, azért teszem, mert az örök életemre gondolok. Próbusz erre megparancsolta, hogy ismét vessék börtönbe, ahol hosszú időn át sanyargatták különféle büntetésekkel. Egy alkalommal az éjszaka közepén, amikor Próbusz helytartó bírói székében ült, újra elé hozták a legáldottabb vértanút, Iréneuszt. Áldozd már, Iréneusz, megkímélve magadat a további büntetésektől! Tőlem ezt ne várd. Tedd, amit parancsoltak neked. Próbusz erre újra megkínoszta őt, megparancsolta, hogy botozzák meg. Iréneusz azt válaszolta. Van egy Istenem, gyermekkorom óta őt megtanultam, hogyan tiszteljem. Hozzáimádkozom, aki mindenben megerősít, neki mutatok be áldozatot is. Kézzel készült isteneket nem tisztelhetek. Mensd meg magad a haláltól, legyen elég annyi kínzás, amennyit eddig elszenvedtél. Szünet nélkül megmentem magam a haláltól, mindazon büntetések révén, amelyekkel azt hiszed, hogy sújtasz engem, holott nem is érzem őket. Isten által örök életben részesülök majd. Vannak-e gyermekeid? Nincsenek. Szüleid vannak-e? Nincsenek. Akkor kik voltak azok, akik a legutolsó kihalkadásodon itt sírtak? Az én Uram Jézus Krisztus parancsa ez, aki ezt mondta, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, testvéreit vagy rokonait, mint engem, nem méltó hozzám. Ekképpen vallotta meg az égben lakozó Istenre tekintve, az ő ígéreteihez igazodva, mindeneket megvetve, hogy nincsenek családtagjai, és nem is ismeri őket. Tudom, hogy vannak fiaid, legalább rájuk való tekintettel áldozz! A fiaimnak ugyanaz az Istenük, mint nekem, aki meg tudja menteni őket. Te csak tedd azt, amire utasítottak téged. Gondolj magadra, ifjú, áldozz, hogy ne kínosztassalak meg újra! Tégy, amit akarsz. Rögvest látni fogod, mekkora türelmet adott nekem az Úr Jézus Krisztus a te fondorlataiddal szemben. Akkor el foglak ítélni. Hálás leszek, ha megteszed. Próbusz ítéletét meghozva így szólt. Megparancsolom, hogy az uralkodói utasításoknak nem engedelmeskedő Iréneuszt dobjátok a folyóba. Iréneusz így válaszolt. Vártam változatos fenyegetéseidet és a sokféle kínzást, hogy ezek után majd kard általi halára ítélsz. Te viszont még ezekből a módszerekből semmit sem vetettél be. Ezért kérlek, tedd meg, hogy megtudd, miképpen szokták a keresztények Istenbe vetett hitük miatt megvetni a halált. Próbusz végül dübegorult a legáldottabb férfiú bátorsága miatt, megparancsolta, hogy kard által végezzék ki. Isten igaz vértanúja, szinte elnyerve a győzelem második pálmaágát, hálát adott Istennek, és azt mondta. Hálát adok neked, Uram Jézus Krisztus, mivel a változatos büntetések és kínzások révén türelmet adsz nekem, és arra méltattál, hogy örök dicsőséged részesévé legyek. Miután megérkezett a Bázenciusznak nevezett hídhoz, levetette ruháit, és kezeit az ég felé tárva, így imádkozott. Uram, Jézus Krisztus, aki a világ megváltásáért szenvedni méltóztattál, nyíljanak meg egeid, és fogadják be az angyalok a te szolgád Iréneusz lelkét, aki a te nevedért és a katolikus egyházból formálódott népedért ezeket elszenvedem. Kérlek téged, és irgalmadért esedezem, méltóztass engem befogadni, őket pedig a benned való hitben megerősíteni. Így halt kard általi halált Iréneusz. A helytartó szolgái testét a Száva folyóba dobták. Vértanú halált halt Isten szolgája, Szent Iréneusz, szirmiumi püspök április 6-án, Diokleciánusz és Maximianusz császársága, Próbusz helytartósága és a mi úrunk Jézus Krisztus királysága idején, aki a dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
Hú, köszönöm tanár úr, ez nagyon szép volt. Nem is tudok szóhoz jutni, megmondom őszintén. De menjünk tovább, szerintem ismét tanár úrhoz szólnék. Egyrészt köszönöm, hogy ezt a könyvet rendelkezésünkre bocsájtottad, és szívesen ajánlom ezt a könyvet hallgatóink számára is. De engedjél meg egy pár kérdést, amit még szeretnék a műsoron belül feltenni az ókori keresztényekkel kapcsolatban. Milyen tárgyi emlékek utalnak a kereszténységre a Pannonia provinciában?
A legfontosabb forrásaink éppen a nagy keresztény üldözés idejétől kezdve jelennek meg leginkább Pannoniában. Diokleciánus és társcsászárai 303-ban és 304-ben egészen 305-ig birodalmi szintű keresztény üldözést indítottak el, 4 rendeletben írták elő, először csak a keresztény papoknak, püspököknek, aztán később a birodalom valamennyi lakójának, hogy áldozatot mutassanak be a pogány isteneknek, és ha nem tették, akkor a engedetlenségük miatt, a császár rendeletek megszegése miatt üldözték őket. Pannoniában ekkoriban egy közigazgatási reform történt, 303-ban Alsó-Pannonia provinciát kettéosztották, és Sirmium lett a déli résznek a székhelye, amit Pannonia Secundának hívtak később, és az északi rész székhelye pedig Szopiánia, mai Pécs lett, Valéria provinciának a székhelye, ezért természetes, hogy 303 után már volt az új közigazgatási székhelyen helytartó, Próbusznak hívják a helytartót, és a helytartó elé vitték a keresztényeket, Sirmium egy, mint helytartói központ lett a központja ezeknek a keresztény üldözéseknek. Jelenleg írott források alapján 12 mártírt tudunk biztosan, akik Pannoniában vértanúhalált haltak, és 16 mártír valószínűleg vértanúhalált halt. Honnan tudunk ezeknek a mártíroknak a történeteiről? Léteznek mártír listáink, ahol a mártírok halálának napját, a kivégzésük napját számon tartották a keresztény közösségek. Ezek a mai katolikus egyházban ezek a névnapokként tovább élnek, ugyanis a keresztények hite szerint a halottak halálának a napja, a kivégzés napja volt a mennyországbeli születésnapjuk, és számon tartották ezeket a napokat. Iréneusz Sirmiumi püspök esetében április 6-a, ahogy hallottuk, valószínűleg 303-ban végezték Iréneusz Sirmiumban, és azt is tudjuk, hogy a 4. század második felében legkésőbb Sirmium keleti temetőjében tisztelték is Sirmium keleti temetőjében Iréneusznak a sírját, ugye a részben francia, részben jugoszláv, aztán később szerb ásatások megtalálták a temetőben Iréneusznak a temetőbazilikáját, találtak egy feliratot is, amelyet azok a keresztények állítottak, akik a mártírnak, Iréneusznak közelébe akartak temetkezni, tehát régészeti bizonyíték is van arra, hogy Iréneusz nem csak a szenvedéstörténet szerzője szerint létezett, hanem valóban volt Sirmiumban kultusz a keleti temetőben, és volt egy temetőbazilikája, és valószínűleg április 6-án, az ő emléknapján összegyűltek a keresztények a bazilikánál, a sírnál, és ott miséztek a mártír tiszteletére, és a feltételezések szerint az imént hallott szöveget, a szenvedés történetben az ő történetét, ezen a minden évben, a április 6-án celebrált misén valószínűleg fel is olvasták. Erre Észak-Afrikában vannak bizonyítékaink, de lehetséges, hogy Sirmiumban is ez történt. Tehát az egyik funkciója ezeknek a szenvedés történeteknek az volt, hogy megerősítsék a közösségi keresztény identitását, és felolvassák a szenvedés történetet. A másik nagyon fontos központja Kelet-Pannóniának Valéria provincia, székhelye 303 után Szopiánlé volt, a mai Pécs, és a mai pécsi belvárosnak a területén helyezkedik el a Szopiánlé városának északi temetője, ahol több mint 35 falazott sírkamrát ismerünk. Ezeknek közül legalább 6 vagy 7 olyan sírkamra volt, ahol biztosan tudjuk, hogy ókeresztények temetkeztek oda, vagy keresztény leletek, vagy keresztény falfestmények kerültek elő. Tehát nagyon érdekes, hogy Sirmiumból nagyon sok forrás és régészeti adatunk is van a Irénaeusz mártír kultuszára. Szopiánléból egyetlen nyitott forrás sincs a szopiánlé keresztények életéről. Nem tudjuk még azt sem, hogy volt-e püspöke vagy nem, viszont régészeti forrásokból azt tudjuk, hogy 4. század második felében és végén sírkamrákat építettek maguknak a keresztények, kétszintes volt a sírkamrák többsége, a felső szinten összegyűlt a család, ahogy olvastuk a szövegben, a halottnak a rokonai, barátai, családtagjai összegyűltek, és megünnepelték a halottnak a mennyei születésnapját, és imádkoztak a halott üdvösségért, a felső szinten halotti lakomákat tartottak, Sirmiumban is egyébként Irénausznak a bazilikáján sikerült megtalálni ezeknek a halotti lakomáknak a bizonyítékait, amelyeket a halálának a napján és a minden évben a mennyei születésnapján rendeztek a keresztények, és az alsó szinten pedig a halottnak a birodalma volt ezekben a sírkamrákban, ahol falfestmények, bibliai témájú falfestményeket látunk. Pécsett a két leghíresebb sírkamra, amik egyébként világhírűek is lettek, az egyes számú Péter Pál sírkamra bibliai jeleneteket ábrázol, Pétert és Pált, a két főapostolt, Krisztussal és emellett ó és új szövetségi jelenetek láthatók, érdemes őket megnézni, másik pedig a 33-as számú sírkamra, amely a Szent István téren van, ott Ádám és Évának és Dánielnek, az oroszlánverembe vetett Dánielnek az ábrázolásai vannak. A sírkamrában ezek annyira jelentősek ezek a falfestmények, és annyira jelentős az építészeti változatosság ezeknek a sírkamráknak, hogy az UNESCO 2000-ben úgy döntött, hogy világörökségé nyilvánítja ezeket, mint egyedülálló emlékeket. 2000 óta a pécsi északi temetőnek a nyugati része, amelyet a ókeresztény temetőnek is szoktak hívni, a világhírű ókeresztény festmények és leletek miatt, ez, mint ókeresztény temető, UNESCO világörökségi helyszín lett, ezért érdemes megtekinteni, ha valaki arra jár.
Hú, meg se tudok szólalni, hisz olyan történeteket meséltek itt el nekem, amiről nem is hallottunk. Viszont menjünk tovább a műsorra. Szeretném megkérdezni, hogy már abban az időben, itt a provinciában, kialakultak-e az egyházi hierarchiák, esetleg templomok is épültek?
Igen, a Drávától délre több írott forrásunk van róla, hogy Sirmiumban, esetleg ugye a Cibalé városában, Sirmium egyébként Száva Szentdemeter, középkori Magyarországon, a Srpska Mitrovica a Szerbiában, Cibalé ma Horvátországban, ami Vinkovci, és Mursa pedig ugye Eszék Horvátországban. Itt voltak püspöki központok, emellett a Jóvia nevű városon, a Ludbreg Horvátországban ott is volt püspök. Ezekről a püspökökről azt tudjuk, hogy részt vettek különböző zsinatokon, és hogyha részt vettek zsinatokon, és ott nem késtek el a zsinatról, és aláírták a jelenlétívet, a jegyzőkönyvet, onnan tudjuk, hogy ezeknek a városoknak voltak püspökei. A Dunántúl területéről egyetlen püspököt sem ismerünk, vagy azért, mert nem voltak püspökök, papok vezették az egyházközségeket, vagy azért, mert ezek a püspökök otthonülők voltak, nem utazgattak a birodalomba, nem járkáltak zsinaton, ezért nem hagyták ott a nyomukat a birodalom egyház történetében. De minden esetre a Drávától délre biztosan voltak püspökségek, és Sirmiumban a temetőkben előkerült feliratok alapján tudjuk, hogy ott a sirmiumi püspök mellett, akit láttuk, hogy 303-ban a mártír Irénaeusz volt a püspök, mellette működhettek papok, presbiterek. Tudjuk, hogy 6. századig működött Sirmiumban az egyházi hierarchia, a püspökség, és azt is tudjuk, 4. század második feléből tudjuk, hogy egy ördögűző is eltemettek a keleti temetőbe, és mert az ördögűzőt egy apáca temette el, és az ő neve is szerepel a csirkövön, ezért tudjuk, hogy ördögűző is volt, Sirmiumban is apáca is volt, és emellett tudjuk, hogy voltak apácák felszertelt szüzek, akik valószínűleg 378 környékén Szent Ambrus püspököt meg akarták lincselni, mert egy számukra nem kedves püspöket, Anémiuszt akart kinevezni Sirmium püspökének, és miután a Szent Ambrus életrajzából tudjuk, hogy ezek a ariános eretnekséget hirdető szüzek, ezek elég agresszívek voltak, de innen tudjuk, hogy léteztek felszentelt szüzek Sirmiumban, mai apácákhoz hasonló módon. Tehát írott források és feliratok elszórt utalásaiból tudjuk, hogy létezett egyházi hierarchia, legalábbis Sirmiumban biztosan.
És templomok voltak?
A temető bazilikákat ismerjük Sirmiumból, a keleti temetőből Iréneusz bazilikáját, az északi temetőben egy Szinarosz nevű mártírnak a bazilikáját ismerjük, és feliraton ismerjük egy harmadik mártírnak a bazilikáját, Sirmiumból Anasztázia mártír nőnek, de neki csak a felirata van meg a bazilikának. A Dunántúlról egyelőre nem ismerünk ilyen templomokat, elképzelhető, hogy lakóházak reprezentatív helységében, nagyszobáiban gyűltek össze a keresztények. A legkorábbi biztosan ókeresztény bazilikát csak a 6. századból ismerjük, a Keszthely fenékpusztai erődből, de az már a népvándorláskornak az ideje.
Viszont a történelem halad, és az idő is halad. Szeretném megkérdezni tőled, tanár úr, hogy a római birodalom szétesése után tulajdonképpen mi lett Pannonia provincia sorsa és az itt élő keresztényeknek a sorsa, ha néhány mondatban tudnál erre válaszolni.
Igen, a Theodosius császár halála után, aki egyébként a katolikus, a nikaiai zsinat szerinti ortodox kereszténységet, amelyet ugye a Theodosius rendelete óta ugye a katolikus kereszténységnek hívunk, államvallásra tette a kereszténységet a birodalomban, 390-ben meghalt, és kelet és nyugati római birodalom részre oszlott szét a birodalom. A keleti birodalom az tulajdonképp 1453-ig fennmaradt épségben, a nyugati birodalom 476-ban elbukott. Viszont Pannonia provincia, a négy pannoniai provincia, akik a nyugati birodalom részhez tartoztak, nem érték meg 476-ot, a 430-as években legkésőbb Aetius nyugat-római hadsereg parancsnoknak a szervezésével szerződésben feladták a rómaiak és átadták nagy valószínűséggel a hunoknak Pannonia provincia területét, és a szomszédos Alföldön, Dél-Alföldön található nagykirályság, vagy Attilának, a hun nagykirályságnak a területe lett tulajdonképpen Dunántúl is, Kelet-Dunántúl biztosan, tehát 430-as években megszűnt a római közigazgatás Kelet-Pannoniában és nem sokkal később Nyugat-Pannoniában is. Egy biztos dátumunk van, 441-ben Sirmiumot elfoglalták, megostromolták és elfoglalták a hunok.
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni azért még, hogy fennmaradtak itt keresztény falvak és templomok, tehát a birodalom bukása után és a hunoknak a bejövetelével kapcsolatban? És milyen volt a viszony tulajdonképpen egy-két mondatban a betörő hunok és az itteni keresztényekkel?
Erről nagyon keveset tudunk, az írott források nem írnak róluk. Régészeti adatok viszont vannak. Aquincumban tudjuk, hogy a 5. század második felében még éltek a hunorok alatt keresztények, és hát a keresztények a falakkal körülvett egykori katonai táborokba húzódtak vissza, amelyek ugye kisvárosok lettek, és a tokodi katonai erőd területén élhettek keresztények, ugyanis ott a, még a 6. század elején, 5. század végén is kereszt, vagy sztaurogram, kereszt és ró ábrázolásos cselepeket készítettek, tehát az erődök falai mögött 5. század végéig most úgy gondoljuk, hogy tovább éltek a keresztények, tehát még a hun birodalom összeomlását is túlélték, és Dunavidéken úgy tűnik, hogy ezek a továbbélő keresztényeket meg tudjuk fogni 5. század végéig, viszont egy helyen a keszthelyi fenékpusztai erődben, az erődfalak mögött elképzelhető, hogy még a 6.-7. században is tovább éltek a keresztények, és különböző rómaiak és bevándorló germánok együtt éltek az erődfalak mögött, minden esetre a 6. század második felétől kezdve láthatóvá válnak régészetileg ezek a keszthelyi fenékpuszt erődben élő keresztények, és a bazilikát építenek, és bizánci kulturális kapcsolatokra utaló keresztény tárgyakat kezdenek el használni egész a 7. század első harmadáig, amikor elpusztul a bazilika és elpusztul az erőd. Ez már az avarok idején járunk.
Egy utolsó kérdésem viszont lenne, és hogyha segítenél ebben, ha néhány mondattal mondanál egy olyan dolgot, hogy régészeti maradványok ma hol találhatók, hogy a hallgatóinkat ez a téma érdekli, akkor esetleg el tudnának oda menni, és megnéznék ezeket a maradványokat. Egy pár mondattal.
Természetesen az UNESCO világörökségi helyszínünket lehet legjobban ajánlani, Pécset, pécsi belvárosban, a az északi temetőnek a sírkamláit a Cella Szeptikora látogató központban több ókeresztény sírkamrát bemutattak a nagy közönség számára, meg lehet nézni ott az egyes sírkamrát, a kettes a sírkamrát, a korsó sírt, ahol persze vitatott, hogy pogánya vagy keresztény, hiszen keresztény szimbólum nincs a falképeken, de az ötös sírkamra valószínűleg keresztény volt, mert egy Krisztus monogram látható a falon, és a Szent István téren a 33-as sírkamra, a Szent István tér ókeresztény mauzólomban meg lehet nézni a freskókat, és a ókeresztény bazilikát akarnak látni a látogató, a Keszthely fenékpusztai erődben be vannak mutatva a 6. század második felében, már talán felépült ókeresztény bazilikának az alapfalai.
Hát nagyon elment az idő, tisztelt hallgatóink! Én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én még órákig tudnám hallgatni a Kárpát-medencében élt keresztény elődeink életét és sorsuk alakulását. Természetesen ebben a rövid időben csak a teljeség igénye nélkül tudtuk önök elé tárni ezt a korszakot. Bevallom önöknek, hogy én sem tudtam sokat erről az időszakról. De dr. Nagy Levente tanár úr és Fúró József tanár úr tudása által most már több információval rendelkezem keresztény elődeinkről. Életük és nevük legyen áldott mindörökké. Köszönöm dr. Nagy Levente tanár úrnak és Fúró József történelem tanárnak, Molnár Péternek és a Mária Rádiónak, hogy sorozatunk első részét el tudtuk készíteni. Sorozatunk következő részében, amelynek a címe a honfoglaláskori Magyarország és az akkori kereszténység kapcsolata Szent István királyig. Hogyan alakult őseink sorsa itt a Kárpát-medencében. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok a rádióban, és el tudtuk készíteni ezt a sorozatot. Borsaszki Tibort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallották.